Szeretettel köszöntöm ismételten a Máré Rádió kedves hallgatóit 2021. április 25-én, húsvét 4. vasárnapján, azaz Jó Pásztor vasárnapján, ami egyben a hivatások vasárnapja is, amikor a papi és szerzetesi hivatásokat ünnepeljük. A következőekben nem más, mint Erdő Péter bíboros úr gondolatait hallhatják ebből az alkalomból, aki egyben tanúságot is tesz így a papi hivatásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most vasárnap hivatás vasárnapja lesz, amikor Krisztus, mint a jó pásztort ünnepeljük. És valóban azok, akik papi hivatást kapnak, ebbe a pásztori küldetésben részesednek. Jézus maga mondja, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ezt az egyház mindig a papi hivatásokra vonatkoztatta. Ezért hát ilyenkor nagyon is imádkozunk, hogy legyenek új hivatások, új jelentkezők, aki pedig vállalta a papságot, az éppen a szentség kegyelmének az erejéből kitartóan és áldással tudja ezt folytatni egészen emberi erejének végéig. Gyönyörű szép látni azt, hogy idősebb paptestvéreink is, még nyugdíjas korukban is milyen szeretettel mondják a szentmisét, készülnek a prédikációra, foglalkoznak emberekkel, gyóntatnak, betegeket látogatnak, amennyire csak erejükből telik. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy ilyenkor minden pap, de már a papnövendékek is számot adjanak a saját hivatásukról. Ezért van az, hogy ilyenkor megszokták hívni a kispapokat, hogy a hívő közösség előtt prédikáljanak, vagy tegyenek tanúságot arról, hogy az ő útjuk hogyan vezetett. Hát most az idén még az egyházközségek nem nagyon jönnek össze olyan szép számmal, bár nyilvános szentmisék már vannak, ezért gondoltam azt a munkatársaimnak is a kérdésére, hogy én magam is akkor beállok a tanúságtevők közé. Hát hogyan közeledtem én a papi hivatáshoz? Először is nagyon hívő katolikus családban nőttem föl. A szüleim, mióta az eszemet tudom, mindig is áldozatot vállaltak a hitükért. Tehát apám, mint jogász, nem dolgozhatott jogászként, nem azért, mert politizált, hanem mert túl vallásosnak tartották. Édesanyám, mint tanítónő, nem taníthatott, nem azért, mert politizált, hanem mert túl vallásosnak tartották. Úgyhogy nekik ezt nem mondták, ők nem hősködtek ezzel, hanem úgy természetesnek láttuk, hogy van valami, ami az életben minden másnál fontosabb. És ez a valami, ez a Krisztushoz fűződő kapcsolat, ez a valami a hitünk. Minisztrálni korán kezdtünk, tehát már úgy első áldozás táján, az akkoriban az első, második általános iskola osztályában történt, és jártunk először a Józsefvárosban, mert ott laktunk annak a plébániának a területén. Engem nagyon megragadott maga a szentmise. Ott is tulajdonképpen a liturgia kifejezi, hogy van valami vagy valaki, aki fontosabb és szented, mint minden más ezen a világon. És engem nagyon érdekelt, hogy hogy lehet vele minél inkább kapcsolatba jutni. Tehát fontos kezdett lenni a számomra a szent áldozás, fontos kezdett lenni a Biblia olvasása is. Hogyan? Hát először is, ugye akkoriban nem nagyon lehetett katolikus Bibliát kapni, de azért volt otthon egy Békés Dalos Új Szövetség. Hát ugye, aki első áldozó volt, utána már azért időnként gyónni is ment, és nekem a gyóntató atya azt mondta, hogy hát ha van otthon szentírásod, akkor olvass el egy kis részt belőle. Később pedig már elmélkedésre is biztattak engem, hogy 5 percig egy bizonyos szentírási szakaszról imádkozva elmélkedjek, hogy mit üzen nekem Jézus ebben a szakaszban. Ezt a gyakorlatot azt hiszem, hogy az életemnek a részévé tudtam tenni, és ez nagyon fontos, mert egyre inkább vonzott, mint hogyha a szentírás magába akart volna vonni engem, és Krisztussal szerettem volna beszélgetni. Hát nem tudtam én olyan jól saját szavaimmal imádkozni, de megtaláltam az imakönyvet, a hozsannát, amit a piaristáknál, akkor már ott voltam diák, ajándékba kaptunk. Abban volt Jézus szíve litánia például. Letérdeltem otthon, és azt elmondtam. Nagy élmény volt a számomra, mert ahogy az ember mondja az egyes megszólításokat, ha bele is gondol, akkor azt érzi, hogy hogy igen, ő az annyira szeret bennünket, hogy az túlmutat még az emberi életen is, túlmutat a halálon. Szóval ez az alapvető felfedezése a hitnek, ez annyira megragadott, hogy azt gondoltam, hogy talán jó lenne ezt másoknak is továbbadni. És hát egyszer valamikor a gyóntató atyám megkérdezte, sose befolyásolt engem senki, szüleim a legkevésbé. És ő megkérdezte, hogy nem gondoltál-e arra, hogy esetleg pap leszel? Mondom, hogy nem gondoltam rá, de ahogy így mondja, majd gondolkozom róla. Többet sose kérdezte, de aztán lassan középiskolás koromban úgy kialakult bennem, hogy azért ez egy fontos dolog, ezt figyelembe kell venni, amikor majd választás eljön. A választás pedig a gimnázium végén jött el, amikor be kellett adni a jelentkezési lapokat. Akkor ez nem volt még olyan könnyed téma, mint manapság, hogy ha nem vesznek fel ide, akkor majd megyek a másik helyre, vagy a harmadikra, hanem hivatalos űrlapok voltak, ki kellett tölteni, első hely, második hely, ha nem vették fel az embert, akkor nem lehetett átmenni máshova, legalábbis abban az évben biztosan nem. Úgyhogy tudtuk azt is, hogy piarista érettségivel humán szakokra egyáltalán nem vesznek fel senkit. Tehát lehetett volna menni ilyen mérnöknek, olyan mérnöknek, vagy matematikusnak, vagy fizikusnak, de már például történelemtanárnak, vagy irodalmárnak azt nem lehetett. Engem ugyan vonzottak a humán tárgyak, meg volt egy időszak az életemben, amikor még arra is gondoltam, hogy talán térképész leszek, ami nem annyira humán dolog, ahhoz kell azért sok minden, de végül is a megimádkozott döntésem az volt, hogy én beírom első helyre az esztergomi tudományi főiskolát. Ezzel a kérdés formailag eldőlt, behívtak minket konkurzusra, jelentkeztünk, ugye Vajai István atya volt akkor az általános helynök, a püspök atya az éppen nem volt ott, viszont énekelni kellett meg szavalni, meg kérdésekre válaszolni, a hittant azt tudtam, piarista érettségem az jó volt. Énekelni azt azért olyan szépen nem tudtam, úgyhogy a feltámadt Krisztus-e napon kezdetű szent éneket már a Vajai vikárius úr fejezte be helyettem, mert az mégiscsak tűrhetőbben hangzott. De hát végeredményben felvettek. A felvétel után nagyon hamar megjött a katonai behívó is, mert akiket kispapnak felvettek, azokat abban az időben, még azon a nyáron, tehát mielőtt megkezdték a tanulmányaikat, már bevitték katonai szolgálatra. Tehát így kezdődött ez az egész, de azt hiszem, hogy ebben is én Istennek a kegyelmét éreztem. Tehát valahogy vezetett. Később tudtam meg, hogy édesanyám azért kiskoromban, talán még csecsemő koromban, imádságban fölajánlott engem Istennek. Ez nem jelenti feltétlenül, hogy ő akarta azt, hogy én kimondottan pap legyek, de mint első szülött fiú gyereket fölajánlott. Ez régen szokás volt, szép szokás, és később hallottam más papoktól is, hogy ilyesmi az ő családjukban előfordult. Én ezt édesanyám halála után tudtam csak meg egyébként az egyik húgomtól, neki elmondta. Szóval ilyenek a különböző hivatásoknak a történetei. Adja Isten, hogy aki ma hallja valamiképpen ezt a hangot, felismerje és tudja követni.
Erdő Péter, bíboros urat hallották a kedves hallgatók, aki tanúságot tett arról, hogy hogyan alakult, hogy ő papi pályára lépett. A következőekben Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatójának a gondolatait hallhatják, szintén a Jó Pásztor vasárnapja alkalmából, majd Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke előadásában hallhatják Juhász Gyula Jó Pásztor című versét.
Húsvét negyedik vasárnapján minden évben a János Evangélium 10. fejezetének egy részletét halljuk a Szentmisén. Ennek a résznek a fő képe a Jó Pásztor. Ezért ezt a húsvét negyedik vasárnapját úgy is hívjuk, hogy a Jó Pásztor vasárnapja, és valamiképpen a papi hivatásoknak a világnapja most. Újabban ilyen világnapok vannak mindenre, de minden esetre a papi hivatásokra gondolunk, papjainkért imádkozunk, illetve azért, hogy legyenek a jövőben is. Érdekes az, hogy az élet forrásának az Úristent tartjuk, az életünk a miénk, ebből a szempontból nézzük az egész világot, de ezt az életet mégis egészen konkrét személyek, a szüleink közvetítésével, vagy hát közvetlenül tőlük kapjuk. Valahogy így Isten is minden embert szeret, minden ember a gyermeke, a teremtménye, minden embert megszólít, valamiképpen igyekszik magához ölelni, elvezetni az üdvösségre. De érdekes, hogy mégis ezt egészen konkrétan, személyesen is megvalósítja az egyházán, vagy egyházának a papjain keresztül. Óriási megtiszteltetés a számomra, hogy valamiképpen Istennek ebben a személyes odafordulásában részt vehetek, vagy eszköze lehetek ennek, ahogy ő az emberekhez egészen konkrétan szeretne közel kerülni. Tehát ezen a vasárnapon azért imádkozunk, hogy jövőben is legyenek papjaink. Az egyik nagyon fontos kérdés, hogy tegyük fel magunknak ezt, hogy én hogyan veszem igénybe a pap szolgálatát? Szükségem van-e rá? Élek-e a papnak a szolgálatával? A másik, hogy lesznek-e papjaink? Úgy tűnik, legalábbis Európában, Magyarországon, hogy darabszámra, mintha fogyatkoznánk. De, és ez így is van. Mégis érdekes az, hogy valószínűleg annyi papja van az Anyaszentegyháznak, annyi papja van a hívek közösségének, amennyire ténylegesen szükség vagy igény van. Ha valahol nagyon nincs pap, az egy kicsit azt is kifejezi, hogy nem is paphiány van talán annyira, hanem hívőhiány. Mert ha van hívő, aki igényli a papnak a szolgálatát, akkor valószínűleg lesz pap is. A papság létszámának a csökkenése az egyfajta tünet. Az okokat kell keresnünk, és az okokat kell gyógyítanunk, vagy ott kell megerősítenünk az egyházunknak a gyengeségét, és ez pedig az, hogy hát akarjunk közeledni az Úristenhez, és ebben akarjuk igénybe venni a papnak a szolgálatát, közreműködését, és hát ezen túlmenőleg persze jól tesszük, hogyha imádkozunk is a meglévő papjainkért, a jövendőkért, és valamiképpen hát ezzel a gondolattal készülünk húsvét negyedik vasárnapjára, Jópásztor vasárnapjára, ahol a Mári Rádió műsorában a papi hivatás és a jövőbeli papjaink az értük való imádság lesz a napnak egy ilyen vezérfonala.
Juhász Gyula, jó pásztor! Engedjétek hozzám a kisdedet mind, a gyermeket, az ifjút, aki jő, kinek szeméből még a jó remény int, s kit vár a jobb az eljövő idő. Kinek szívében még virágos éden friss harmata és dús illata van. Ki járva füstös és ködös vidéken még aranyos, derűs, és vágytalan. Hadd lássam kék s bársony tekintetükben a víg napot, a távoli tavaszt, mely ott kereng még az azúros űrben. Ó, vártam, és hiába vártam azt, s hadd fogjam én szelíd körtáncba lépve a kezüket, mely ég felé repes, s majd síromon dalolva és zenélve üzennek, ha örökre este lesz. Juhász Gyula, jó pásztor.
Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatójának a gondolatait hallhatták Jó Pásztor vasárnapjáról, valamint Szabó Tamás mondta el Juhász Gyula Jó Pásztor című versét. Napindító műsorunk végéhez érve pedig egy reményteljes hírről számolhatunk be. A következőekben Molnár Péter riporterünk interjúját hallhatják Moklári Ákos atyával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével, akivel arról beszélgetnek, hogy a koronavírus miatt árván maradt gyerekeken hogyan tudnak segíteni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Egy pár mondatot szeretnénk megosztani a hallgatókkal. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége támogatja Áder János köztársasági elnök és felesége Herceg Anita kezdeményezését, amelynek célja a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése. Ezzel a hírrel kapcsolatban hívtuk fel Maklári Ákos görög katolikus atyát, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökét. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatói előtt. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké föltámad, Krisztus valóban föltámad. Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Kedves Ákos atya, miért tartotta fontosnak a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a vezetősége, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez?
Magától értetődő, hogy csak tenni szeretnénk valamit, hiszen mindannyiunk életében a legnagyobb tragédia az, hogy elveszítjük azt, akit legjobban szeretünk, aki legközelebb állnak hozzánk, és a koronavírus járvány viszony szedi az áldozatait, és sajnos a harmadik hullámban már sokszor hallunk arról, hogy fiatalabbak, fiatal szülők kapják el a betegséget, és sajnos távoznak el, halnak meg, így árvákat, félárvákat hagynak maguk után. Ennél nagyobb tragédia nem érhet senkit, mint hogy elveszíti szülőjét vagy szüleit, és ilyen esetben azt gondolom, hogy magától értetődő, hogy minden olyan kezdeményezés fontos, amit azt gondolom, hogy a Szentlélek indítatására, ahogy köztársasági elnök úr és felesége megtette, mellé kell állnunk. Akármilyen fajta kicsi vagy nagy adomány lehetőségünk van, ezt oda kell adni azért, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek legalább anyagi hiányban ne szenvedjenek is. Mentsük, ami menthető, segítsünk akkor, amikor óriási szükség van erre. Nem is volt kérdés, hogy mellé kell állnunk ennek a nagyon örvendetesen megkérdetett kezdeményezésnek.
Van információ róla, hogy hány gyermek került árvaságra a koronavírus miatt?
Igen, maga Áder János köztársasági elnök úr nyilatkozta azt, hogy utána nézetett ennek a szomorú számnak, és jelenállás szerint is több mint 400 családot érint ez a tragédia. Ez azt jelenti, hogy több mint 600 kiskorúról gyermekről beszélünk most, és ez sajnos valószínűleg idővel még növekedni fog ez a szám.
Mit vállalt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége?
Azt mondja a mondás, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. És azt gondolom, hogy amíg ez az alapítvány, amit Regőci István atyáról neveztek el az alapítók, és azt gondolom, hogy ez is megér majd egy fél mondatot az alapítvány neve. Ez az alapítvány bejegyzés alatt van, tehát egy bizonyos technikai szünet még létezik, még nincs számlaszáma, egészen gyakorlati dolgokról beszélve. Ezért gondoltunk arra, hogy a megjelent hír után egyből biztosítsunk arra lehetőséget, hogy saját számlaszámunkat megadva gyűjtsünk adományt, amit természetesen egy összegben kiegészítve is saját adományunkkal szeretnénk azon mód mindenképpen az alapítványnak átadni. Tehát mi azt tettük meg, hogy tagjainknak és szimpatizásainknak, a velünk együtt gondolkodóknak és érzőknek lehetőséget adunk arra, hogy bár akár most ebben a pillanatban a honlapunkon található számlaszámra a megadott közlemény jelöléssel elküldheti az adományát, azt mi összegyűjtjük, és amint lehetőségünk van rá, technikai akadály nincs, elküldjük ezt az alapítvány számára, ezt az összeget.
Mit üzenne a hallgatóknak, miért fontos, hogy segítsük a bajba jutott testvéreinket?
Üzenni, kérni mindenek előtt természetesen azt, hogy imádkozzunk az elhunytakért és őket gyászolókért az ima erejében. Mi hiszünk és tudjuk, hogy ez nagyon sokat jelent. Másodszorban pedig azt, ha van rá lehetősége, bárkinek is segítsen, támogassa ezt a célt, ami teljesen politikamentes, társadalmilag mindenkit érint és megszólít. Szeretnénk kérni mindenkit, akinek erre lehetősége van. Még egyszer hangsúlyozom, hogy bármilyen kicsi összeggel, hogy támogassa ezt az alapítványt, hiszen ez az alapítvány gondoskodni fog arról, hogy helyi szinten a jegyzőt, iskolaigazgatót, polgármestert megkeresve a legrászorultabbaknak fog támogatást nyújtani. Tehát kérni, üzenni mindenképpen csak azt szeretném, hogy itt az ideje a krisztusi szolidaritásnak, és segítsünk mindenképpen, mert nagy a szükség erre most.
Kedves Ákos atya, köszönöm a beszélgetést, és elköszönne öntől és a kedves hallgatóktól Molnár Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen, köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Molnár Péter riporterünk interjúját hallották Maklári Ákos atyával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökével, arról, hogy hogyan tudnak segíteni a koronavírus miatt árvaságra jutott gyermekeken. Napindító műsorunk ezzel itt a végéhez ért, úgyhogy elbúcsúzok önöktől, ünnepeljük együtt Jó Pásztor vasárnapját, a Hivatások vasárnapját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
A Nógrád megyei Szilákon alatt